60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A magazin műsor mai adásának szerkesztője Torda Judit vagyok. Azt mondják, hogy nyáron uborka szezon van a médiában. Nincsenek új témák, és általában ismétlésekkel töltik ki a műsoridőt. Szerkesztő társaim rácáfoltak erre. Nagyon sok új, izgalmas eseményt találtak itthon és külföldön egyaránt. Jártak a pesti utcákon, a panorámás kamaraerdőn, a Hernád völgyében, Kréta szigetén és Peruban is. Nézzük bővebben. A Nyugodt Szív mozgalom munkájáról, eredményeiről beszélt Kukorelli Endrével Kéri Juli. Épp testben, épp lélek, tartja a mondás. A nyugdíjasok sportolási lehetőségeit kutatta fel Torda Judit. Miskolc és Kassa között félúton, a Hernád völgyében található egy furcsa elnevezésű vendéglátóhely. Az Anyukám mondta, étterem tulajdonosaival Somogyi Ágnes beszélgetett. Lehet-e interjút készíteni fotók nézegetése közben? Béki Zoltán érdekes kérdései nyomán egy perui út élményei elevenedtek meg. Ha azt mondom geoláda, bizonyára többen vagyunk úgy, hogy már a szót sem értjük. A geoláda, vagy más néven geocaching, egy világjáték. A játékosokkal Kréta szigetén találkozott Ámen Zsóka. Nos, induljunk el világot látni. Jó szórakozást kívánok!
Nyugodt Szív, béreljünk lakást a rászorulóknak. Ezzel a címmel januárban megjelent egy felhívás Kukorelli Endre részéről. Akkor beszélgettünk, hogy hogy is alakulnak ezek a dolgok, és megkértem, hogy fél év múlva nézzük meg, hogy most éppen mennyi segítség érkezik. Olyat is mondott akkor, hogy azért kezdett bele, mert nem érezte jól magát. És most hogy érzi magát, kedves Kukorelli Endre?
Én akkor is jól éreztem magam, és most is, és persze természetesen volt egy probléma, vagy van egy probléma, ez a, hogy az emberek az utcán alszanak nagyon egyszerűen, tehát, hogy nincs Magyarországon normálisan működő szociális bérlakás program, és ezt nagyon régóta mondom mindenféle fórumokon, hogy ezt meg kéne csinálni, és egyik kormányzat sem csinálta meg. Úgyhogy amikor ezt így elkezdtem, kicsit így van sötétségbe ugorva bele, akkor arra gondoltam, hogy ha pár embernek tudunk segíteni, lakásot juttatni, megakadályozni, hogy kitegyék őket a lakásokból, akkor már jó lesz a helyzet, úgyhogy tulajdonképpen ez sikerült is, és azt gondolom, hogy nagyon jól mennek a dolgok.
Nyilván nagyon nehéz felsorolni, ha jól láttam, 95 eset van, ami már konkrétan lezajlott, vagy megoldásra került, hogy szélsőségek, tehát hogy mi az, ami a relatív legegyszerűbb volt, és mi az, ami a legbonyolultabb.
Nyilván az viszonylag egyszerű dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy szüksége van kaucióra, nem tudja kifizetni az albérletet, utás kaucióját, és akkor mi átutalunk pénzt, és akkor ezzel el van intézve a dolog. Bonyolultabb, amikor lakás van, tehát kapunk, hogy egy tulajdonos felajánlja, hogy szívesen bérbe adja a lakását egy hajléktalannak, tehát igazából nem egy hajléktalannak, egy embernek, csak rajtunk keresztül megy a dolog. És akkor esetleg valami komplikáció fellép, akkor az nyilván megnehezít a dolgot, de ez teljesen benne volt a pakliban, tehát erre én számítottam, sőt biztos voltam benne, hogy sok-sok komplikáció lesz. Egyesek majd túl lazán veszik, vagy nem veszik magukat komolyan, vagy megpróbálnak minket megvezetni, stb. Tehát ez tulajdonképpen belefér, azt gondolom, nem helyes, de a létezésnek én a szerkezete, hogy egyes emberek próbálnak más embereket megvezetni.
Körünkben van Németh Boglárka, aki jelentős részt vállal a adminisztratív dolgokba, úgyhogy akkor talán őt kérdezném inkább ezekről a dolgokról, hogy hogy alakult az, mert amikor beszélgettünk, még mentorokat kerestek. Van-e kellő számú jelentkező segítség?
Én azt még mondanám gyorsan, hogy a alapítvány van bejegyzés alatt, és ennek lesz egy kuratórium, és a Németh Boglárkának a kuratóriumnak lesz az elnöke, tehát ő nem csak az adminisztratív dolgokat csinálja, hanem az egészet szervezi.
Tehát átlátja maximálisan.
Igen, átlátja, így teljesen, meg hát levez azokkal, akik hozzánk fordulnak, úgyhogy teljesen legkompetensebb ebben a dologban, kompetensebb, mint én.
Tehát térjünk vissza, hogy mentorok.
Hát a mentorkeresés az még a mai napig egy akut probléma, tehát itt a, vagyunk talán a legnagyobb szükségben túl azon, hogy nagyon szeretnénk, hogy még lakások érkezzenek a programba, amit egy elfogadható bérleti díjért ajánlanak fel a lakástulajdonosok.
Bocsánat, eddig hány lakás érkezett?
Eddig 7 lakás felajánlás érkezett, és hát egyrészt ugye ez volna egy sarkalatos pont, hogy minél több lakás érkezzen a programba. Másrészt mentorok legyenek. Most már azért egy ilyen 10 fős mentorbázissal dolgozunk, de azért mindenki csinálja napi 8 órás munkáját, vagy esetenként még többet, úgyhogy ki mennyi tud az idejéből áldozni, tehát most így fixen 4 emberrel számolhatunk, akik a napi ügymenetben folyamatosan benne vannak, ezt az eszméletlen mennyiségű kérést, kérdést, ami beérkezik hozzánk, próbálják kezelni, és hát nagyon nehéz, tehát ez egy dolog, hogy pénzkérdés is nyilván, hogy mennyit tudunk segíteni, de ne idő, tehát ez őrületidő mennyiség ezeket a kérdéseket feldolgozni, úgyhogy valóban, tehát mentorokat továbbra is várunk. Ez így van.
Arra még nem kaptam az előbb választ. A legegyszerűbb kérésekre igen, de hogy a legkülönlegesebb?
Hát különleges esetre mondanék egy példát, ez valóban különleges, tehát ez nem egy szokvány példa. Volt egy olyan esetünk, ahol, és itt látszik, hogy miért fontosak a mentorok. Ők azért nem csak annyit csinálnak, hogy így beszélgetnek a kérelmezőkkel, és ugye mindig próbálunk visszakötni valamilyen hivatalos forráshoz, úgymond, tehát ez lehet egy gyerekvédelem, egy családgondozó, egy gyerekorvos, tehát aki valóban kicsit megerősíti felénk így hivatalosan is azt a kérést, amiről szó van. De ezen túl a mentorok azért nagyon sok mindent tesznek, tehát van olyan eset, amikor segítenek még akár egy önéletrajzot megírni, akár munkát keresni, találni, váltani. És ami az egyik ilyen legproblémásabb eset volt, ez szerintem egy hőstett volt az a mentorunk, aki ezt véghez vitte. Ott egy ilyen nagyon bonyolult ügyről volt szó, víz kikötése egy több gyerekes családnál, a kútról hozták nem tudom én hány száz méterről vagy hány kilométerről, nagyon rossz körülmények között a napi mosáshoz, főzéshez, mindenhez a vizet, és egy nagyon bonyolult eset volt, mert osztott tulajdon, meghalt a tulajdonos, az örökösök nem tudom hol voltak, és ezt a mentorunk segítette levelezni, tehát ott napi szinten kikutatta azt, hogy a vízügytől kivel kell beszélni, tehát van ilyen is, tehát azért van, hogy komplikált eset, és ott ezt lebonyolították, és összességében itt egy viszonylag kis összeg, tehát 30 ezer forint volt aztán a víz beköttetése, vagy visszaköttetése, vízi kifizetése, de ez egy hőstett volt, tehát ezt így ott kellett volna lenni, hogy ezt végig így lépésről lépésre, különböző fórumokon, ebből látszik, hogy mire jók még a mentorok. És volt egy aukció.
Arról esetleg egy picit vett.
Én tanítottam a Képzőművészeti Egyetemen, és elég jól ismerem a festőket, festőnek egy jó részét, és szóltam nekik, hogy adjanak képet, abba a célból, hogy ezt elárvelezzük, és a befolyt pénzt azt pedig felhasználjuk, és tényleg ez meg is történt. Nem mondom, hogy nagyon nagy siker volt a dolog, de majd megismételjük, és akkor majd még nagyobb siker lesz, így bejött volna 1 millió forint, tehát tulajdonképpen semmi baj nincsen. Összességében kb. 8 millió forint jött be egyébként az adományozóktól, tehát a 500 forinttól 500 ezer forintig ilyen is volt, tehát ez a két véglet. Úgyhogy én mindenki csak biztatnék, hogy keresse meg a Facebookon a számot, és fizessen be bármennyi pénzt, mert az a lényeg a dolognak, hogy sok ember adja. Tehát nem is kell nagy pénzekben gondolkozni, az a lényeg, hogy minél többen tudjanak róla, erről a Nyugodt Szív projektről, és hogy be lehessen bizonyítani, hogy igenis a magyarok azok. Számomra ez triviális, de azt szeretném, hogy minél többen megerősödjenek abban, hogy igenis a magyarok teljesen odafigyelnek a másikra, és törődnek egymásra, így van.
Nem tudom, kit kérdezzek, a Nógrádi kis faluról olvastam.
Igen, hát az egy másik projekt. Elindítottam egy másik ilyen dolgot is, aminek az a neve, szintén a Facebookon megtalálható, hogy Cigányok és Gágyzsók rendbe hoznak egy cigányfalut. Ez is szépen beindult, ez csak egy ilyen egy hónapos dolog.
De ez független akkora?
Ez ettől valamilyen módon független, de egy másik szerveződés. És most úgy tűnik, hogy van egy falu, amit így kinéztünk magunknak, vagy ők néztek ki minket. Nógrád megye, így hívják. És hát itt több lépcsőben fogunk segíteni. Tehát először ilyen kolepetálás lenne, gyerekeket korepetálnánk, akik megbuktat és pótvizsga, stb. Tehát ez nagyon fontos lenne. Tehát ez perceken belül be kéne, hogy induljon, úgyhogy mindenki csak jelentkezzen, aki olyan pedagógus, aki angolból, magyarból, történelmből és matematikából hajlandó korepetálni gyerekeket. Gyönyörű a falu különben, tehát nyaralást is fel lehet fogni a dolgot, szállást és étkezést persze biztosítunk. És aztán ilyenek lennének, hogy házakat rendbe hozni, meg fát gyűjteni, tüzelőfát télire, és így tovább.
Tehát akkor rendkívül mozgalmas az élet továbbra is, az optimizmus az helyén való volt.
Egy kicsit most így mozgalmas, vagy talán kicsit mozgalmasabb, mint amilyen kéne legyen, de mindegy, rendben van. Hát én nem mondom, hogy optimista vagyok, de inkább úgy mondom, hogy pozitív vagyok, és azt gondolom, hogy igenis lehet számítani az emberek segítőkészségére. És tényleg, hogyha mindenki veszi a... Mert egyfajta bátorság is kell, meg veszi a fáradtságot, hogy segít másik embernek, akkor szerintem ő maga is jobban fogja magát érezni. Tehát ilyen önző szempontokból kell ezt csinálni, semmi altruizmus meg sem. Én szoktam is mondani, nem is kell szeretni őket. Egyszerűen csak segíteni kell rajtuk azért, hogy jobb legyen a környezetünk. Tehát nekünk legyen jobb. Tehát ez visszaháramlik az emberre szerintem.
Akkor summázhatjuk úgy az elmúlt fél évet, hogy sok-sok pozitívum, és jó lenne ezt még fokozni.
Én persze, hát, és mindenki vegye részt ezekbe a dolgokba, és egyszer majd rájön az ízére. Tehát ez egy jó szórakozás és kaland.
Köszönöm a beszélgetést Kukorelli Endrének és Németh Boglárkának. Kéri Juli volt a beszélgetőtárs.
Kicsi mozgás mindenkinek kell, a parancs szépen hallja a posztát. Ez a kis tornán néhány perce vár, betegség félni senkinek sem áll.
A Sport 11-2 program vezetőjével, Tóth Erzsébettel, aki a fitness részleget vezeti, illetve Schiller Lászlóval, aki Szoda és Csarnok vezetője. Velük beszélgetek itt a Sport 11-ben. Szeretném Erzsébetet megkérdezni, kicsit mutassa be az intézményt.
2005-ben épült az intézmény, tehát viszonylag fiatal létesítményről beszélünk, 2006-tól aktív tevékenység folyik nálunk. Egy sportkomplexumról beszélünk, mint kültéri műfüves pályák, teniszpályák, mint beltéri csarnok, úszoda, van strandrészlegünk is. Télen ugye ez fedett úszodaként működik, nyáron strand területbővítéssel, de van strandröplabda pályánk, az épületen belül pedig több szinten különböző termek, sporteszközökkel felszerelt helyiségek állnak rendelkezésre a legváltozatosabb mozgásformáknak a alkalmazására, használatára. Hát nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a kerületnek egy olyan részén fekszik festői, panorámás környezetben az épület, ami a 70-es út és Kamaraerdő által határolt gyönyörű panorámakanyar alatti terület, tehát minden irányból panoráma van.
Igen, nagyon szép helyen van, és miután itt van fölöttük a Kána falu, és azért az őseink is tudták már, hogy hova kell telepíteni.
Igen, nagyon jó az atmoszféra, tehát ahogy befordulunk már az épület környezete, olyan, ugye egy nagyon szép mesterséges tó van mellettünk, körbe lehet sétálni, fás környezet, nagyon szép cserjékkel ellátva.
Egy horgásztó.
Ez egy horgásztó, igazából most folyik egy területrendezés, még szebbé fogják varázsolni a környezetet. Itt az állatvilág is nagyon kedves számunkra, hiszen a gémektől kezdve a kiskacsákig, vízipockok, tehát itt nagyon sok látnivaló van annak is, aki egyszerűen csak túrázás közben útba ejt minket. De ha megfárad, egy kicsit pihenni akar, akkor feljön hozzánk, és a büfénk szintén egy gyönyörű panorámával, mondanom se kell, várja a kedves vendégeket itt egy kötetlen beszélgetésre, tehát akár nem csak sportolási cél, hanem egy kis kikapcsolódással is várjuk a vendégeket együtt.
Mikor csatlakoztak a 60 plusz programhoz László, Schiller László, az úszoda és csarnok vezetőjét kérdezem? Nem olyan régi ez a kezdeményezés.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Tavaly került bevezetésre nálunk a 60 plusz kártya elfogadása. Egyelőre két helyszínen tudjuk elfogadni, a kolléganőmnél a fitness részlegen, illetve az uszodai strand részlegen várjuk a kedves 60 plusz vendégeket. Uszodában, ott sávos rendszerben fogadjuk a 60 pluszos vendégeket.
33 1/3-os medencében.
Igen, 33 1/3-os úszómedence, 8 sávos. Van egy élménymedencénk, látványelemekkel, nyakmasszírozó, víz alatti masszírozó, befúvókákkal, vízesésekkel, sodró folyosóval. Ha picit rosszabb az idő, egy kisebb fedett részünk is van, ahol behúzódhatnak a vendégek. Ott van egy tanmedence, az egy 13x9 méteres tanmedence, 2 pezsgőfürdő található ott, illetve szauna, aminek most igazából nyáron nem most van a fő ideje, de télen rendkívül szeretik a vendégek.
Mi a tapasztalata, László? Kik veszik igénybe?
Hétfő és pénteken 10 és 2 óra, 14 óra között tudjuk fogadni egyelőre a 60 pluszos vendégeket. Igazából egyelőre itt a lakópark és a közvetlen közeléből az a tapasztalat, jönnek a vendégek. De itt még van hova fejlődnünk, szeretnénk, gondolkodunk még egyéb esetleg akciókkal összekötni.
Mire gondol?
Hát esetleg arról a büféssel, catering vezetőjével tárgyalunk, hogy például egy kávéval, tehát a 60 pluszos vendégeknek, hogy úszás után egy kávéval megvendégeljük őket.
Erzsébet, a fitness vonalon mi a tapasztalata? Kik járnak? Kik veszik igénybe?
Fitness vonalon nagyon pozitív a tapasztalatunk. Ugye a mi részlegünk is tavaly csatlakozott ehhez a 60 plusz programhoz. Egy nagyon-nagyon felkészült, szakmailag felkészült gyógytornász kolléganőnk tartja mind a gerinctornát, mind a szeniortornát. Most el kell, hogy mondjam, 2 ilyen óratípus az időskorúakra tervezett programmal várjuk. Ezek délelőtti programok. 9 órakor kezdődik, ez heti kétszer, hétfőn és szerdán van a gerinctornánk, ez egy erősítő gerinctorna, és utána rögtön 10-től 11-ig van a szeniortorna. Ez azért is jó, mert el tudják dönteni a kedves időskorúak, hogy ők már inkább egy erősítő gerinctornára jönnének, vagy a szeniortornával kezdik. Ugye a szeniortorna, mi is egy kicsit járjuk körbe, és mi is ennek a lényege. Ugye egyre magasabb életkort élünk meg, a rendelkezésünkre álló éveket szeretnénk minél aktívabban tölteni még. Hát a teljes értékű élethez azért kell a szellemi, anyagi és a fizikai jólét is. Na most mi a fizikai jólét eléréséhez nyújtunk támogatást. Ugye az időskori változások közé tartozik az, hogy a csonttömeg, illetve az izomerő csökken. Megnő az esélye a töréseknek, az eséseknek. De jó hír azonban az, hogy lehet ezen segíteni. Tehát, hogyha valaki aktívan sportol, erősíti a gerinctartó izmokat, vezetett szeniortornán vesz részt, akkor ez az élete részévé válik, erősödnek ezek a területek, és ki tudja tolni. Tehát egy kicsit fiatalabban is tartja magát. Azon kívül ugye a nyugdíjasok nem biztos, hogy a munka után azzal akarják tölteni az életüket, hogy még más munka után szargálnak, már egy kicsit komfortosabban akarják érezni magukat. Nyilván van, aki ezt meg tudja engedni magának, valaki kevésbé. Azt még eddig nem említettük, hogy mi magántőkés intézmény vagyunk, tehát nem tudunk versenyezni a kerület azon szolgáltatásaival, ami borzasztóan színes és tényleg fantasztikus itt. Ingyen gyakorlatilag, ha egy kicsit is érez magában valaki mozgásvágyat, akkor el tud menni nagyon sok ingyenes programra, ami nagyon jó lehetőséget kínál nálunk, ugye jegyárakkal kell számolni, de ezek nagyon kedvezményes árak, és nagyon szépen nő a létszám, mind az erősítő gerinctornán, mind a szeniortornán. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen baráti kis társaság alakul ki. Szinte már ilyen klubszerűen működik a két óra típus. Olyannyira, hogy a kedves vendégek ugye ismerik egymás recepteket, cserélnek itt, főleg a hölgyekre gondolok. Utána nagyon sokszor tapasztalom, hogyha nem kell sietni, nem kell unokázni, akkor akár lemennek még egy sétakört, tesznek a tó körül, egy kis levezetés, vagy leülnek egy kávéra, és megbeszélik akár a tornát, akár a magánéleti dolgokat, akár programokat, egyéb közös programokat. Tehát egy kicsit ilyen, hát a trendi szóval éljek, csapatépítő jellege is van. Tehát nem kell megérni, valaki nyugdíjas, számtalan lehetőség van, hogy aktívan karban tartsa magát szellemileg is, meg fizikailag is.
Igen, ezt köszönöm szépen, hogy ezt mondja, mert kell egy kis biztatás mindig.
Úgy gondolom pontosan, hogy akinek már fiatal korában ez a mindennapos élet részesévé vált a sportmozgás, akár egy torna, egy szenior torna, vagy akár egy úszás, ami szintén nagyon ugye ebben a korban fitten tartja a szervezetet, ők inkább nagyobb számban találhatóak meg itt a vendégek.
Nagyon szépen köszönöm. Még annyit mondjunk el, hogy hogy jutunk el ide?
Minket, ha BKV-val érkezik valaki, akkor a Batthyány téről induló 41-es villamossal lehet elérni, a tópartjánál meg szintén egy nagyon olyan, mint egy kis vasút, így a erdő között a tópartján jár a kis sárga villamos. Ez végigjön egészen a 11. kerület minden forgalmas részén. Busszal pedig a 187-es, illetve a 141-es busz közlekedik a környékünkön, szintén az épület oldalában áll. Ajánlom a kedves hallgatóknak, hogy keressék fel a www.sport11.hu weblapot, ha lehetőségük van rá, illetve a Facebook oldalunkat, ahol még hasznos híreket, információkat találnak, akár a senior programról, akár az uszodai programunkról. Mindenképpen hasznos, illetve annyit még hadd említsek meg, hogy szoktunk szervezni különböző nyílt napokat, amik ingyenesek. Tehát ez azért érdekes, mert a kedves idelátogató eldöntheti, hogy az adott senior torna vagy a csoportos óra, mondjuk egy gerinctorna erősítő, gerinctorna ingyen kipróbálható, neki megfelelő-e, az ő mozgásszervi problémájához passzol-e. Ezek általában negyedévente, fél évente szoktak lenni, előre meghirdetjük őket, és ingyenesen látogathatunk. Úgyhogy sok szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen az interjút mind a kettőjüknek, és sok vidám nyugdíjas sportolót kívánok önöknek.
Mi is köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, Forró Encsen vagyunk, ez ugye a Hernád völgyében meghúzódó kisváros, és innen lett nem csak országos hírű, de úgy tudom, hogy nemzetközi hírű is már ez a kis olasz ízlésű vendéglő. Érdemes megállni a főutcán és megkeresni ezt az anyukám mondta nevű kis vendéglő, étterem. Minek tartják?
Családi étterem, meg is nagyon jó.
A név is megragadja az embert rögtön.
Mi nem abból a szempontból közöltetünk meg a névválasztás, hogy legyen egy jó hangzatos nevű, hanem milyen érzelmi alapon választottuk ezt. Ugye az étterem vasárnap zárva van, most hozzá is teszem, hogy minden vasárnap zárva volt idáig is. De vasárnap az mindig a családi. Az ebédek, onnan mentettük át, abból a vasárnapi hangulatból, ízélményből, tehát onnan jött a névválasztás maga is. Tehát így családi. Kérdezték, hogy miért nem cseréljük le a hétfőre. Elmondom, hogy a hétfőre gyerekemet elviszem reggel 8-ra iskolába, akkor én mit csináljak otthon egyedül? Mert hiszen a szabadnap vagy a családi, akkor legyek velük. Mi így döntöttünk. Az, hogy ez most jó döntés volt, gondolom,
hogy
mindenki legyen.
Most azt árulja, hogy tényleg van egy anyuka a háttérben.
Édesanyám főz, mint ahogy említettem, majdnem minden vasárnap, hogyha együtt vagyunk, akkor ő főz az ebédet. Tehát ő is tőle is nagyon sokat tanultam, nagymamámtól is nagyon sokat tanultam. De nem mondanám azt, hogy igen, ő mondta azt, hogy is volt egy étterme. Ők csak elindultottak minket egy pályán, hogy ez a vendéglátóipar, és úgy voltak vele, hogy felismerték ezt, hogy szerintük ezt áthoznánk a legközelebb.
Tudom, hogy milyen ízekre építenek, de hát ezt is ki kellett alakítani. Mondta, hogy édesanyja és a nagymama is jól főzött. Gondolom, nem olaszosan.
Én sem mondanám azt, hogy még 100%-ban olasz. Mondhatom, mert ugye picit nem mondhatom azt, hogy magyar.
Hát
és igazából a sok úgy jelenik meg ételünk, mind ami megjelenik mondjuk a magyar szakácskönyvben, és most ha beszélünk belsőségem, hogy pacalról. Na, ugye, hogyha most jobban belegondolok a pacalból, mit is csináltunk?
Mindig pörköltet.
Aztán volt, aki rántotta, aztán utána volt ugye most itt felvidéken, vagy az Erdélyről beszélünk, ahol már volt a csorbában, volt levesbe is, ugye a pacalleves, most ez majd a tejszínes változata is, és több arca van a pacalnak, másképp is fel lehet készíteni. viszont azt mi toszkán pacalnak neveztük el. Rengeteg parmezánt használunk, paradicsomot használunk, az adja meg a szapját, nem használunk bele paprikát és hagymát. Tehát innentől ez is egy picit olaszosabb. De azt mondom, hogy csak ahhoz, tehát maga az alapanyag magyar, de a hozzáadott plusz az olaszos. Tehát, és majdnem minden így van. Mi magyar kacsát használunk, magyar mongolicát használunk, magyar bárányt használunk az MP-ből. Tehát azért Magyarországon próbáljuk beszerezni egyet. Csak Isten igazából azt a pici változást, amit ugye a Szabós testvére, amit ment a konyhába végez, abban van benne egy kis olaszosság. De nálunk nincs kanelloni, nincs nálunk 16 féle tésztaétel. Én azt mondom, hogy a magyar konyhát akarom úgy visszaemlékezni az emberek emlékében, ami régen volt. Miért kell a méget elfelejteni? Ez most ezt nem írhatom ki, hogy magyaros, az sem 100%-ben helytálló, hogy olaszos, vagy paraszt mediterrán vagy.
De világos, olaszos, magyar.
Sokat emlegetjük ezt az olasz, mert nem véletlen, hogy tanultak meg nagyon sok mindent.
90-es évek elején sikerült kijutnunk Olaszországba, szerencsénk is volt, a Gardató mellé.
Hány éve töltöttek ki?
91-től 95-ig.
Hát az kemény 4 év, az egy iskola.
Hát egy iskola volt, így nem éreztük volna jól magunkat, akkor biztos, hogy nem töltöttünk volna ennyi időt. De én mai nap így is nagyon sokat járok vissza Olaszországba. Egyrészt alapanyagért, másrészt meg a barátaink, hogy megvannak, tehát szinte van egy másik családunk van kint, akivel tartjuk napi szinten a kapcsolatot.
És úgy nem maradtak kint.
Volt egy beszélgetésünk mind a testvéremmel, hogy akkor most mi legyen, maradjunk, kezdünk el berendezkedni, hogy menjünk haza. Akkor úgy döntöttük, hogy maradunk. Béreltünk egy lakást, és ezt a szép lakást elkezdtük szépen felszerelni. De aztán jött az a pillanat, a 4 év után, hogy egymásra néztük, nem is nagyon beszéltünk mi semmiről. Csak egymásra néztük, és mondtuk, hogy menjünk, menjünk. És elindultunk haza, felpakoltunk.
Honvágy?
Persze, nem tudok más mondani.
Tehát hazajöttek. Azért keresgetni kellett egy jó helyet, nem? Vagy ez már adott volt itt önöknek? Ez?
Hát most ugye mi nem keresgéltük, ez volt. És kocsma volt, amit megvettünk, és azt kezdtük el átalakítani. Nem végeztünk olyan statisztikai számításokat, hogy milyen a vásárlóerő index, hogy majd hány ember fog tudni eljönni, és majd biztos, hogy jó lesz az Edzsen csinálom meg, mert az Miskolc és Kassak között van félúton, és majd esetleg majd mind a két nagyvárosban tudunk majd elszívni vendégeket, és akkor majd ez milyen jó lesz. Tehát ilyen semmi nem volt. Szerelem volt.
Lévészbe ugrottak?
Nem, feltétlenül. Nem, volt benne egy egészséges evolúció, ami szépen lépésről lépésről, ahogy jöttünk, és mai napig is tesszük ezt. A családi vállalkozásról beszélek, hogy nincs befektetői kör. Tehát, hogyha valamit eltervezünk a családdal, ez kellett egy kisebb összeg, azokat, hogy meg kell teremteni az összeg, hát akkor meg lehet valósítani azokat a dolgokat. Tehát olyan nincs, hogy most nincs forgalmam, de majd mindig segít valaki, vagy most mindig bankból veszek fel kölcsönt, hogy valakitől kölcsönöget, és egy idő után, hogy ez bedől az egész. Úgy vagyok vele, hogy úgyis el fogok jutni odáig. Lehet, hogy nem fél év volt, lehet, hogy kell hozzá egy év, vagy másfél év, de biztos, hogy el fogok jutni odáig. Addig fogunk dolgozni, még el nem érjük az utat. Rövidíteni lehet, de teljesen nullára exportolni nem tudod. Tehát azt tapasztalatot nem szerzed meg.
Azért. Biztos, hogy így van. Volt valami változás a kezdetekhez képest, tehát ízvilágban, célban, stílusban.
Folyamatos fejlődés van. Az ízvilág az nem, az mert az anyukám mondtás
az
ízvilág.
Biztos.
Az a biztos, mert ugye az nagyon tetszik az embereknek. Hát ugye ez az, amikor mindig azt mondja, hogy fúj, hát itt jár a gyerekkoromra, jól emlékszem, egy nagymamám, jól emlékszem, egy édesanyám főzött.
Nem tudok már ezekből az alapanyagokból olyan ízt előállítani, mint amit az én anyukám főzött.
Hát most sem mondhatom azt, hogy az energiáknak a 70%-át az emészti fel, hogy az a bizonyos alapanyag idejét.
Hát honnan lehet ezt beszerezni?
Ez óriási probléma. Hát azért most már, én azt mondom, hogy évről évre könnyebb helyzetben vagyunk. Tehát rengeteg új termelő van, akik zöldség, állattartással, sajtkészítéssel, soratlan, hogy csak a környékkel megnézem, hogy hány kistermelői piac van. Minden vasárnapra jut egy.
Jó sejtem, hogy itt az alapanyagban van a titok.
Persze,
milyen a munka megosztás egyébként itt a családi vállalkozáson belül?
A bátyám a séf, én ugye az én a vendégek, két feleképpől bent az étterembe. Ő mindig azt mondja, hogy 20 évente cserélünk, majd hogy én megyek be a konyhába, mert ezt nagyon várja, de én nem. Én is jobb szeretek intene a vendégekkel.
Még? Ki van még benne?
Hát és azt mondom, hogy édesanyám, aki a gyerekekre vigyázik. Hát hál' Istennek van sok túl kollégánk, akivel jutunk dolgozni.
De fiatal pincérek.
Fiatalok, igen. Lelkesek is. Szeretik is, én úgy gondolom.
Összesen hányan?
16-an? Tervelők is ott vannak.
Hogyan történhetett, hogy ide bekerültek az országos 10-be?
Hát ezért szerintem picit túlzás. Ha 20-at mondunk, akkor azzal nem.
Na de az is nagyon nagy dolog, nem?
Hát mi is így gondoljuk, persze.
Akkor is az élvonalban vannak.
Igen, hát
és ez minek köszönhető, van ennek valami titka?
Szerintem pont annyi, amit elmondtam. Jó alapanyag. Hát erre idő kell, picit többet, energiát kell többet így fordítani, hogy azt mondod, hogy most akkor nem megyek, akkor nem azt jöttem meg, de frissen én azt hol tartom, mert ugye a szárítottak azért, mert benne a szekrénybe, a frissed, tehát folyamatosan kell egy pici változásokat belevinni. Enteriőrben is, ami a tányéron megjelenik is, vagy egy picit mindenben. Folyamatosan meg kell újulnod.
Mikor elkészül az étel, azért azt ízlésesen kell kitálalni.
Az igazság, hogy a szemmel leszik először az ember, tehát ez össze lehet az górni egy tányérra. Amikor ránéz azt, hogy Uram Isten, az az első, hogy nyálsz egy nagyot, hogy... Hát az egy, a tálalás az egy külön szakma. A színeket hogy kombinálsz, ezt az egy maga... Volt egy nagyon jó alap, amire nagyon jól lehetett építkezni, és egy folyamatosan tanulni.
Van kedvenc étele, amit itt állítanak elő?
Inkább, nekem bármi jöhet.
Mit ajánlana most például?
Tehát én iszonyatosan szeretem a bárányt is. De én nagyon belsőséges vagyok, tehát én most aztán fent ez a resztelt báránymáj, ez a krémes burgonyafülével, és utána megennék mondjuk egy pavlovát frissepere, most van frissepere, és azt mondom, köszönjük szépen nekem, jó esem.
No, hát akkor ez a mai ajánlat. Kiterjesztette el ezen a hírét? Mert ez valahogy elindult.
Hát a vendégek. Tehát mi marketingre pont nem költöttünk semmit. Ez is egy lassú...
Hozzáértés, kitartó, szorgalom, mert enélkül nem fog menni, és az évek, hát az a tapasztalat.
Hosszú évek így van, így van, amit
De még fiatal emberek, kire a legbüszkébb?
Egyet nem is tudok kiemelni. De hogy csak a vállalkozásról beszélni, és nem veszem ide a családot, mert természetesen a család ugye a legfontosabb, akkor azért ez egy fantasztikus dolog, hogy saját éttermed, saját... Éttermében tudsz úgy dolgozni a családoddal, és ott tudod megvalósítani az álmaidat. Én úgy vagyok vele, hogy ez, én nem mondom azt, hogy az enyém vagy a miénk, mert ez mindenki.
Kivel beszélgettem én most? Nem is mutattam be, bocsánat.
Dudás Szilárd.
Dudás Szilárddal, és a fiatalabb, és a Dudás Szabolcs pedig a konyha főnök.
Így van.
Köszönöm szépen, és hát nagyon sok sikert kívánok.
Köszönjük szépen.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Vendégem, szerkesztőtársam Torda Judit, aki messzi földről érkezett haza.
Nagyon-nagyon messze voltam Peruban. Ezt tudni kell, hogy én évek óta legalább 6 évet készülök erre az útra.
Most itt ülünk a számítógépem előtt, be vannak táplálva a fényképek tömkelege. Hát nézzük, mit láttál?
Először is ez egy rettenetesen hosszú út, mert Amsterdamba el kell menni, az 2 óra, és Amsterdamból indul egy gép Limába. Az volt az első állomás.
Na, ez egy nagyon izgalmas. Szikla ormok alul hömpölyög
a csendes óceán.
A csendes óceán, és a hullámok habjai nyaldossák a szikláknak az alját, és a sziklák tetején apró-apró madárkák ezek, ugye?
Ez Limától nem messze a Paracas szigetcsoport, illetve ez egy nemzeti park. Ez arról nevezetes, hogy ezeken a szigeteken emberek nem élnek, mert nincsen ivóvíz, viszont ellepték a madarak. A madarak ezrei, fókák, pingvinek.
Na de lépjünk tovább. Judit, akárhogy is nézem, ez bizony egy kocsma, itt egy kerek asztalon temérdek üveg. Mi ez?
Igen, hát ez egy klasszikus hacienda, így hívják ezeket az éttermeket, kocsmákat. És ez a rengeteg üveg, ezt én nem is nagyon tudom követni, hogy, hogy mik vannak benne. Hát
nem kóstoltátok meg?
Egy részét, de azért... a harmadiknál leálltam, mert egyszerűen annyira erős volt, hogy nem tudtam. De nagyon, nagyon szívesen látnak, nagyon jó vendéglátók, és nagyon jó ételeket ettünk.
No, de itt aztán látunk egy... Hú, de prima! Ez egy ilyen kis lélekvesztő repülő. Mi ez?
Igen, hát ez a Nazca vonalakhoz mentünk el. Ez egy nagyon híres, vagy híret, én nem is tudom, hogy fogalmazza. Ezt csak a felhők fölül, vagy repülőről lehet látni, és nem is igazán tudják, hogy, hogy milyen célt szolgáltak ezek a Nazca vonalak.
Nem féltél fölülni erre a kis...
Féltem, mert ez kb. 6 személyes kis gép, de nagyon kedvesek voltak a pilóták, és mindig a vonalak fölé irányítottak minket.
Elrepültetek a repülővel olyan helyre, ahol nagyon izgalmas építményt látunk itt. Az egyik ilyen beugróba egy háromlábú, mindegy ilyen réges-régi lábas. Alul pedig egy ilyen cserépedény. Hol vágunk?
Ez,
hol
járunk? Ez Arequipában van egy a Santa Caterina kolostor, ami egy fantasztikusan érdekes hely, egy kis város is a városban. Ebben a kolostorban nők éltek, és 400 éven keresztül nem is lehetett bemenni.
Ő nekik se lehet?
A látogatók nem mehettek
be, hanem
van egy fal, egy ilyen rácsos fal, amin keresztül lehetett velük beszélni. De egy egész kis várost alakítottak ki maguk körül, ott termesztették a növényeket, és ott főzték,
és élték
meg,
vidáman,
látták el.
Vidáman,
és
némán
élték.
Na de itten, ha tovább lépünk, a királyhágon jár?
Hát,
hát ott van olyan, hogy kiraknak mindenfélét.
Nem, nem, még sokkal magasabban is van, hiszen ez 4600 méterre magasan, ez a világ legmagasabban fekvő piaca. És a háttérben látszanak a 6-7000 méteres csúcsok.
Ezek itten textiliák, meg nemes dolgok.
Igen, a lámaszőrből állítják elő. Nagyon sok szőttes és rendkívül színes kézműves dolgaik vannak. Rengeteg hangszert gyártanak.
Amint rákattintottam a következő képre, hát itt egy aranyos kis csordogáló kis forrásocska.
Nem fogod elhinni, hogy ez, ez minek a kezdete és minek a forrása. Az Amazonas folyónak a forrása. Puno és Cusco között egy 4300 méter magas hegyből ered, tulajdonképpen innen ered az Amazonas, és hát tudjuk, hogy mi lesz belőle.
Ó, de hát azért vonuljunk a víz nyomán, és ide érkezünk egy faluhoz. Falu, akárhogy vesszük, tarka-barka ruhákban, emberek, mi történik itt?
Nagyon impozánsak, ezek a Puno városában, ez a Titicaca tó partján fekszik, és pont akkor értünk oda, amikor a, az emberek, a lakosok készültek a napünnepre. Ez ugyanolyan ünnep náluk, mint nálunk a Szent Iván éjszaka, sőt, hát ez a legnagyobb ünnepük. Ott most tél van, tehát náluk ez a téli napforduló, amíg nálunk a nyári napforduló. És hatalmas ünnepi felvonulásokat tartanak, már reggel 6 órától kezdve vonulnak a mindenféle jelmezekbe az utcán, és késő éjszakáig.
Na de hát itt a falu végén pedig karánot látunk. Gyönyörű kis láma.
Igen, ezek lámák. Ez egy rezervátum, ami Puno és Cusco között helyezkedik el. Itt azokat az állatokat helyezik el, akiket elkoboztak a csempészektől.
Na püff neki! Hát itt aztán valami rettentő komoly ember mutatkozik, óriási karumely kalappal, és téged szorongat.
Ez egy kivételes helyzet, hogy én összetalálkoztam.
Azt el tudom képzelni.
Összetalálkoztam a fő inkával, tudni. Minden évben megválasztják a fő inkát, aki ezt a napünnepet celebrálja tulajdonképpen. Egész évben ő az inkáknak az arca, és hozzá imádkoznak, illetve ő képviseli az inkákat a különböző tévéfellépéseken és mindenféle helyen, és egy nagyon impozáns ember, úgyhogy ez egy nagy kiváltság volt, hogy a hóna alá kapott engem.
No de itt az ember háta mögött kinézünk, a nagy sziklaormok tövében itt minden gyönyörű zöld, és fölötte kimagasodik. Óriási kövekből összerakott építmények, minthogyha házak tömkelegei lennének egymásra építve. Mi ez itt?
Igen, hát amiért én elindultam erre nagyon hosszú útra, az Machu Picchu. Ahol állunk, ez öreg hegy, így hívják. Nem olyan régen fedezték fel, tudnilik elzáródott a külvilágtól, és ez volt a szerencséje, mert nem tudták a gyarmatosítók szétszedni. Ez a világ tetején egy város, amit a mai napig nem nagyon tudnak, csak feltevések vannak, hogy hogyan is építették, de olyan fantasztikus építészeti és olyan fantasztikus agrár, kulturális eredményeik vannak, hogy ezt a teraszos művelést meg tudták valósítani itt.
Itt valami mást látunk a következő képen. Hol vannak a kövek? Hol vannak a gyep felületek? Hát ez úgy néz ki, mint egy learatott nádtenger.
Igen, hát ezt erről a képről nem derül ki, hogy ez tulajdonképpen egy sziget. Ez egy úszó sziget, ami a Titicaca tavon nagyon gyakori, és ezen élnek emberek is, méghozzá úgy élnek az emberek, hogy egy-egy család elkészít magának egy ilyen szigetet, ami több méter mélyen a víz alatt.
Alul rothat, fölül meg az új.
Igen, és hogyha rálépsz, akkor az...
Imbolyog.
Igen, és imbolyog. Nádkunyhókban élnek itt az emberek, sőt, hogyha két-három család összefog, akkor összepasszintják ezeket a szigeteket, fölveszik a horgonyt, mert ebből ez az érdekes, hogy ezt lehorgonyozzák, ugyanúgy, mint a hajókat. És különböző fazekas készítmények vannak, és itt is mindenféle tárgyat készítenek, szőnek, fonnak az emberek. Ez egy nagyon érdekes létforma, és egy nagyon szabad élet. Kisebb-nagyobb szigetek vannak, és útra kelnek egyszer csak a Titicaca tavon, ami 15-ször nagyobb, mint a mi Balatonunk.
Ez itt pedig? Mi ez, valami mozaikpadló volna?
Úgy néz ki, mint egy patchwork. Ez, ami a képen van, ez egy sólepárló. Az Andokból egy sós vízű patak folyik le be a völgybe, és kitalálták, hogy ilyen 2-3 méteres teknőket válnak ki, és ebben lepárolják a sót a nap segítségével. Ebből él több család, és rendkívül impozáns és gyönyörű a csillogó só és a különböző színű sók. A legértékesebb egyébként a lepárlónak a felszínén a sóvirág.
Most itt megint egy kirakodó vásárt látunk. Te mit választottál ezek közül?
Igen, hát Limában van egy hatalmas indián piac, ahol hát rengeteg minden értékes dolgot össze lehet szedni. Hát én hoztam sóvirágot, mert hogy ezt én nagyon szeretem. Hangszereket hoztam, mert azokat is nagyon szeretem. Pánsípot, furuját, különböző kis sípokat. Rengeteg karkötőt, szőttes karkötőket gyönyörű színekben, és hát rengeteg fűszert.
Hát nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevébe is. Béki Zoltán beszélgetett Torda Judit szerkesztőtársunkkal.
Szabados Róbert vagyok.
Szabados József.
Testvérpár, és akkor figyeltem föl rájuk, amikor a Zeus barlang fölött egy irgalmatlanul magas hegyen futottak fölfelé. El nem tudtam képzelni, mi a csodát keresnek ott. Mit kerestek? Mi ez a sport?
Hát az a neve, hogy geocaching. Na, ez egy játék, és emberek elhelyeznek egy úgynevezett dobozt egy helyre, tehát egy városba, valahol egy pontra, egy fához, vagy valami.
Legtöbbször híres helyen.
Legtöbbször nevezetes helyre, és azt annak megadják a GPS koordinátáját, fölteszik az internetre, a játéknak a honlapjára, és akkor azonnal letölthető GPS-be, és mások pedig megkeresik ez alapján, a koordináta alapján azt a dobozt. Ugye a geo az földet jelent, a cash meg az a doboz, végül is azt jelenti, hogy doboz.
Tehát kiderült, hogy ez nem cukros doboz, hanem nagyon sokszor egy pici valami. Ott is voltam, amikor találtak. Mi volt ez, amit találtak? Most legutoljára, amit együtt örvendeztünk.
Ez az egy kis, hát azt nevezik ebbe a játékba a mikroládának, az egy kis filmes doboz.
Aha.
Hát úgy kell elképzelni, mint a fényképezőgéphez tartozó negatív
filmet,
és körülbelül akkora.
De vannak még fele akkorák is, szóval ilyen kisújnyi, vékony kis dobozkák, és azokat a legnehezebb megkeresni, mert azokat bárhová, bármilyen csőbe föl lehet akasztani, nem szükséges mágnesesnek lennie. Uh-huh. És, szóval az a minél apróbb, annál nehezebb megtalálni.
Hogy kezdődött ez a hobbi?
Hát sokat kerékpározunk, túrázunk az országba, hát legfőképpen ugye Magyarországon belföldön, és ahogy én szerveztem, minden évben egy nagyobb túrát szoktunk szervezni, szervezgettem, rátaláltam erre az oldalra.
Igen.
És akkor úgy elgondolkoztam, meg a bátyámnak is mondtam, hogy mi ez, és utána hát végül is megnézt az oldalt, és kb. Egy másfél évre rá elkezdtük ezt a játékot.
Mi kell hozzá?
Hát igen, ez a lényeg.
A kíváncsiságon és a kalandvágyon kívül, mert ez biztos megvolt.
Ja, kellek hozzá különböző technikai eszközök, tehát legfőképpen egy GPS.
Az mi?
Na hát a GPS, ugye gondolom mindenki ismeri már az autóba.
Így van, ott van a keresőként, igen.
Igen. Na ez hasonló, csak ez...
Tehát megadja a földrajzi szélességi, hosszúsági fokokat egész pontos méterni pontossággal, igen. Hordozható.
A rejtőnek általában kell egy rövid leírás tennie a honlap oldalra, a láda leírását, hogy hol található, milyen látványosságban a közelbe. Általában leszokták írni, hogy ő miért pont azt a helyet választotta, és ezek a láda leírások alapján is könnyebben meg lehet találni. Vannak olyan keresők, akik GPS nélkül keresik
hát
a ládákat, csak leírás alapján. Vannak olyanok, akik 100-200 ládát megtalálnak, mire vesznek egy GPS-t. Annyira a leírások alapján rá lehet hibázni.
Tudnak tájékozódni.
Igen. Ez olyan, mint a tájékozódó futó versenyek voltak annak idején, hogy ott is megadtak egy útvonalat.
Most is vannak.
De már
igen,
most
már... hasonlít hozzá. Mi a motiváció? Miért indul el az ember ilyet, hogy megtalálja? És akkor mi ebben a poén? Na, megtalálok 100, 300, 400, ez örömérzetet ad, sikerélmény? Vagy mi ez tulajdonképpen? Miért indul neki az ember egy 1000 méter magas hegynek?
Hát az 1000 méter magas hegynek azért kicsit még kemény az 1000 méteres magas hegy.
Hát ott voltunk a...
Lényegében nálunk is úgy indult, hogy ez a kerékpározás 10 évek óta megvan, és mindig a kerékpár túrákat is úgy szerveztük, hogy valamilyen látványosság, hogy nem csak úgy, hogy na tekerünk, azt akkor pihenni, aztán megyünk tovább, hanem hogy szét is nézzük, megismerjük azt a helyet, ahová megyünk, és az az igazság, hogy kezdtünk kifogyni ezekből a helyekből, hogy már annyi fele jártunk, már minden templomromot, kastélyromot, vagy új felújított kastélyokat láttunk, és egyszerűen már kezdtünk kifogyni ezekből a helyekből, és valami újat kellett találni, ami úgy tűnik, hogy kifogyhatatlan.
Igen.
Mert rengeteg ilyen láda van elrejtve.
Hánynál tartunk? Hány ládánál? Mennyit találtak már?
Hát ami csak a magyarországi ládák, lényegében a geocaching.hu-n, ami megtalált ládánk van, az 390 darab ládánk van idáig, ami csak Magyarország, ami a világláda, az pont ma teljesült 200 70. ládánkkal.
Hát gratulálok, mi még, a 70-nél ott voltam ezek szerint, a 270-nél.
De igen. Ez nekünk lényegében még nincs egész két éve, hogy űzzük ezt a hobbit.
És hány láda van?
Hú, hát az nagyon sok. Az nagyon-nagyon
tehát
sok.
Tehát ilyen ezres nagyságra.
Hát több ezres. Hát több ezres.
Magyarországon
3900 környékén járnak van, most.
Hát de a világon akkor, nem tudjuk.
Akkor tehát, még lehet talpalni, hát ezres, a világon.
Több tízezres nagyságra.
Rengeteg a világládák, azok nagyon sok.
Mit tudnak a magyarországi hobbisokról? Hányan vannak? Vagy hogy van ez hát egyáltalán?
Közel 83 ezer regisztrált tag van a geocaching.hu oldalon. Ebből, ami aktív tag, az olyan 23 ezer körül mozog. Ez kortól, nemtől teljesen független. Itt a apró gyermektől a 70-80 éves nyugdíjasig bárki megtalálható fönt a honlapon.
Igen. Ha tudja kezelni hát de a GPS, persze, 80 éves is világos.
Van neki unokája, és el tudja ilyen, magyarázni, hogy hogy kell kezelni.
Elmennek az unokával, természetesen. Mi a cél? Ha 100-at sikerül megtalálni, utána mi történik? Mert én már tudom, hogy mi történik, azért kérdezem. Akkor...
Melyik a rejtésre gondol?
Igen, akkor elrejthetnek maguk is egyet. Hogy történik ja, el, Robi?
A rejtés az úgy történik először is, hogy kiválasztja az ember azt a helyet, ahova úgy gondolja, hogy egy jó ötlet rejteni. Uh-huh. Hát így, mint például egy nevezetesség.
Mi volt maguknak az első rejtés, amit elfogadtak? Mert úgy tudom, hogy el is kell fogadtad.
Igen. Az első rejtés az Orosházától ilyen 20 kilométerre, Székkutason, egy régi szélmarom mellé lett rejtve.
2013. augusztus 15-én.
Húha! Képben vagyunk. Már két éve volt, igen. A fogadók, tehát akik elbírálják, hogy ki tehető vagy nem tehető, azok nagyon szigorúan veszik a nevezést, hogy hova akarják tenni, vagy hogy működik ez a dolog.
Így, hogy beszélgettünk a szlovák kollégákkal is, úgy megtudtuk, hogy ő náluk nem annyira szigorú, mint nálunk. Magyarországon van 12 úgynevezett moderátor, zsűri.
Bíró. Ja. Bíró. Igen.
Akiknek, úgymond, mikor fölteszi az ember ezt az ötletet, akkor 48 órán belül a 12 szavazóból legalább 7-nek, tehát több mint 50%-ának el kell fogadni ahhoz, hogy elfogadják a ládát.
Értem. Hányat fogadtak már el?
Idáig nekünk 3-at.
Az nagyon jó. Akkor ezen túl vannak a 300-on, azt már tudom. Mi lesz a következő, amit szeretnének becserkészni, elfogadtatni? Van már cél? Vagy hogy megy ez, hogy megcsinálom a 98-at, és akkor már kitalálok valamit? Vagy már előtte elkezd az ember spekulálni, hogy hú, de jó lenne ide,
hogy oda már terül. Előtte elkezd spekulálni az igen. Ember. Szóval, hogy mondjam, hogy úgy ráír ez az ízére, hogy jó, keresni is jó, de elrejtem akkor, hogy milyen
mert
különböző nehézségi fokozatok is megvannak adva, hogy 0-tól 5-ig lehet fokozatokat állítani, a nehézségi, a terep viszonyokat meg lehet adni, és azon filózik az ember, hogy jó, ez jó rejtés volt, ez egy 3-as fokozat, ennél egy kicsit erősebbet kéne valahol keresni, vagy például vannak olyanok, hogy az ember 2-3-szor elmegy mellette, és nem tudja megtalálni. Akkor leírás alapján kifilózni, hogy jaj, most un lehet, uh-huh. Ide néz, oda néz, azt közben lent, hogy lehet van a földön.
Egy szóval, hogy tudnák kifejezni, hogy miért ezt a hobbit választotta, vagy miért csinálják?
Szóval, gyerekként is az ember mindig kutatott, keresett. A szülők nem győzték hol ide tenni a dolgaikat, hol oda, mert mindig kirámolt az ember a szekrény sokszor. Ez lényegében ez is ahhoz hasonló, hogy úgy az ember belecsöppen valamibe, főleg, hogyha netalán, tehát összefut egy másik ilyen geocimborával, és akkor valahogy úgy másabb, olyan családiasabb a hangulat, hogyha nem két ember keresi, vagy egy ember keresi.
Előfordult ez, hogy idegenekkel találkoztak, akikkel ott barátkoznak össze a megtalált pontnál, vagy ládánál?
Igen, pont most is ezzel a krétai kiránduláson is egy szlovák, ráadásul egy másik országból származó geoládászokkal találkoztunk, és jóformán meg se nagyon tudjuk érteni egymást, és mégis így a geoládázáskor teljesen olyan, hogy határok nélküli.
Volt már erre másik példa is, vagy csak magyarországi geósokkal barátkoztak így, vagy találkoztak?
Magyarországi geoládászokkal.
Hát azokkal volt, hogy találkoztunk a láda környékén, vagy olyan, hogy mi megelőztük őket, vagy ők előztek meg bennünket, és utána a lejelentett láda résznél akkor láttuk, hogy jelezték, hogy láttunk benneteket, vagy mi írtuk, hogy láttuk őket. Mert ott a magyar geoládánál annyi a különbség a világládához képest, hogy a magyar geoládáknál mindegyik ládánál van egy bizonyos jelszó, és csak azzal lehet igazolni, hogy megtaláltuk. De a világládáknál ott mindenki saját maga belátása szerint, de hát a, hogy mondjam, az ember becsülete azt diktálja, hogy csak azt írja, azt jelentse le, amelyiket megtalálta ténylegesen.
Kedves hallgatóink, akkor itt van az a pillanat, amikor elindulhatunk, hova? Geoládát keresni. Ha valaki kedvet kapott, akkor nosza, tessék rá kattintani, megkeresni a geoláda.hu.
A magyaroknál a geoláda.hu.
Nemzetközieknél.
geocaching.com.
Beszélgető társaim voltak.
Szabados József.
És az öccse Szabados Robert.
Ez köszönjük. Nagyon fontos, egy testvérpárral találkoztam. Viszont hallásra, Ámen Zsukát hallották.
Ezzel a műsor végére értünk, reméljük jól szórakoztak. A mai adás munkatársai voltak Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Kéri Juli, Somogyi Ágnes, technikai tanácsadónk Magyar Ádám. A műsort megtalálják a www.civilradio.hu archívumában. Köszönjük figyelmüket, találkozunk 4 hét múlva, szeptember 27-én. Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit.